Új témát kezdünk. Mai alkalommal lemezhorpadással foglalkozunk. Megemlítettük a lemezhorpadást, amikor hajlított, nyílt szerkezeti elemmel foglalkoztunk. Foglalkoztunk vele, hogy a nyomaték elfordulás összefüggés alakulása alapján lehetséges a keresztmetszeteket osztályozni. Utána mindig azt mondtuk, hogy ez a keresztmetszet 1-es, 2-es vagy 3-as keresztmetszeti osztályba tartozik. Megmondtuk, kiindulási adat volt, és hogy ha abba a keresztmetszeti osztályba tartozik, akkor a nyomatéki ellenállás képlékeny alapon vagy rugalmas alapon számítható. Nem mondtuk meg, hogy hogyan lehet a keresztmetszetet osztályozni, és nem mondtuk meg azt sem, hogy mit teszünk akkor, hogyha rugalmas állapotban behorpad a keresztmetszet. A két elvadatlan szálból az egyiket, a keresztmetszet osztályozást ma végig fogjuk vinni. Tehát eljutunk odáig, hogy egy keresztmetszetet, amely akár hajlított, akár tisztán nyomott, osztályozzuk az szerint, hogy milyenek a lemezelem arányok. Tehát a téma lemezhorpadás lesz, és a lemezhorpadás alapján a keresztmetszet osztályozás. A másik megmaradó probléma, mit teszünk akkor, hogyha rugalmas állapotban horpad a lemez, az az acélszerkezetek kettő tárgynak lesz az anyaga. Tehát lemezhorpadás. És a lemezhorpadás alapján keresztmetszeti osztályozás. Ez lesz a mai órának a témája. Bevezetésként induljunk el abból, amit hajlított nyílt szerkezeti elemnél tárgyaltunk. Van egy I keresztmetszet oldalnézetben, itt van a keresztmetszet. A keresztmetszet az Y tengelye körül van hajlítva, hossz tengely az X tengely. A keresztmetszet méretei BF szélességű öv TF. Lemezvastagsággal a gerinc HW magasságú és TW vastagságú. Hajlító nyomaték hat erre az elemre. Ennek a hajlító nyomatéknak a hatására kialakul egy elfordulás, ezt neveztük tetának, és felvesz egy görbült alapot, valahogy így ez a keresztmetszet. Ezek után azt mondtuk, hogy attól függően, hogy milyenek a lemezarányok, a nyomaték elfordulás összefüggés ebben a kísérletben különbözőképpen alakulhat. Itt van a nyomaték, itt van az elfordulás. Azt mondtuk, hogy van egy nyomaték szint, a rugalmas nyomatéki szint, ameddig lineárisan, rugalmasan viselkedik a keresztmetszet. Van egy képlékeny nyomatéki szint, amely felső korlátja a nyomatéki ellenállásnak. Attól függően, hogy milyenek a keresztmetszeti arányok, elképzelhető egy ilyen típusú nyomaték elfordulás összefüggés, amely elérte a képlékeny nyomatékot, és meglehetősen nagy képlékeny elfordulási képességgel rendelkezett. Ezt neveztük egyes keresztmetszeti osztálynak, amely ilyen választ adott erre az igénybevételre. Volt egy másik típusú nyomaték elfordulás összefüggés, amikor elértük a képlékeny nyomatéki szintet, de kisebb alakváltozás után bekövetkezett képlékeny állapotban a horpadás, és nem értünk el akkora képlékeny alakult változási képességet, de tehetbírás szempontjából ugyanakkorát bírt, mint az egyes keresztmetszeti osztály. Volt egy hármas keresztmetszeti osztályunk, ahol bekövetkezett a szélső szálakban a képlékeny deformáció, elértük a folyáshatárt, de a teljes keresztmetszeten belül nem tudott kialakulni a képlékeny állapot. Tehát a rugalmas nyomatékot meghaladtuk, de nem értük el a képlékeny nyomatékot. Az a keresztmetszet, amelynek ez a tipikus válasza, a nyomatékra hármas keresztmetszeti osztályba lett sorolva. És végül volt olyan keresztmetszeti osztály, amikor a lemezelemek olyanok, olyan karcsúak a lemezeink, hogy már rugalmas állapotban bekövetkezik a lemezhorpadás. Ez volt a négyes keresztmetszeti osztályú szerkezeti elem. Ezek után azt mondtuk, hogy ha MCRD-t számítjuk most már szabvány szerint, akkor az M plasztikus RD-vel volt elemezhető, írjuk fel, VV plasztikus szorozva FY per gamma M 0. Abban az esetben, hogyha egyes vagy kettes keresztmetszeti osztályú szelvénnyel dolgoztunk. Az MCRD M elasztikus RD volt abban az esetben, hogyha hármas keresztmetszeti osztályú szelvény és VV elasztikus szorozva FY per gamma M nullal jellemezhető. És nem beszéltünk róla, mi a helyzet akkor, hogyha rugalmas állapotban bekövetkezik a horpadás, tehát itt van egy kérdőjelünk, mi a helyzet az MCRD-vel, hogyha rugalmas állapotban bekövetkezik a horpadás. Hogy ezt meg tudjuk válaszolni, a lemezhorpadás jelenségével kell foglalkozni rugalmas állapotban. Ezt elkezdjük, de méretezési eljárásig, tehát a kérdőjel megválaszolásáig az acélszerkezetű kettő tárgyat kell megvárnunk. Azonban azt nem tudjuk ebben a pillanatban eldönteni, hogy ha adott a lemezarány BF és TF, az övekre vonatkozóan, illetőleg HW és TW, akkor ebből a keresztmetszeti osztályt hogyan határozzuk meg? A két kérdőjel közül, ahogy mondtam, mai napon ezt megválaszoljuk. Olyan szinten, hogy először megértjük a lemezhorpadás jelenségét, jellemezzük azt ugyanolyan módon, ahogy a stabilitási jelenségeket eddig jellemeztük karcsúsággal, és abból levezetjük a BFTF, HW, TW-től függő keresztmetszeti osztályozás elveit. Tehát elkezdjük a lemezhorpadással. Először a jelenséget tekintjük át. Lemezhorpadás különböző igénybevételi módok hatására következhet be. Először azt vizsgáljuk, hogy ha az igénybevétel hosszirányú normál feszültség. I keresztmetszetet tételezünk fel megint csak. És első esetben hosszirányú normál erőt alkalmazunk. Színessel fogom jelölni, hogy ennek hatására milyen horpadási alak következik be. Megnyomjuk, és a gerincet fogom tekinteni, hogyan horpad az a gerinc, amely hossz mentén meg van támasztva az övek által. Szintvonalasan jelzem szaggatottal azt a horpadást, ami a táplasíkjába befelé mozdul, és a másik folytonos vonallal azt, ami a táblasíkjából kifelé mozdulna. Tehát, hogyha egy metszetet felveszek itt, akkor egy ilyen horpadási alakot kapok, és ez valahogy így alakul a keresztmetszeten. Anélkül, hogy nagyon részleteznénk, az övet is magával viszi, jelzem, de most alapvetően a gerinclemezre koncentrálunk. Ezt a jelenséget el tudjuk képzelni, összehullámosodik a gerinclemez a hossz mentén. Ezt most rugalmas állapotban vizsgáljuk, tehát olyanok a keresztmetszeti arányok, hogy rugalmas állapotban bekövetkezik. Ha ezt az erőt megszüntetjük, mint hogy rugalmas rendszerről van szó, utána visszaáll sík állapotába. El tudjuk ezt képzelni. Nézzük, mi van akkor, hogyha ugyan erre a szerkezeti elemre most hajlító nyomatékot működtetünk. Oly módon, hogy a nyomaték a felső övet nyomja, a gerinc felső szakaszát nyomja, és itt is felrajzoljuk, hogy oldalnézetben és keresztmetszeten hogyan következik be ez a jelenség. Megint csak berajzolom a gerinclemeznek a nyomott részén, hogy bekövetkezik síkból való kilépés táblasíkjából befelé és kifelé is. Ilyen hullámokban megint csak egy metszetet veszek fel, most a nyomott részén a gerinclemezmezőnek, itt befelé mozdul, kifelé, színusz hullám szerint hullámzik a gerinclemez, de természetesen csak azon a szakaszán, ahol nyomott a gerinclemez, tehát a deformáció az valahogy így néz ki. Ez volt tehát a hosszirányú normál feszültség hatása, tiszta nyomás, hajlítás esetén egy I keresztmetszet viszonylatában. Nézzük a következő igénybevételi módot, a nyírást. Tekintsünk egy nyírt lemezmezőt. Ez is egy gerinclemezmező. Ebben az esetben a gerinclemezmező két oldalán nyíróerő működik. És ez a nyírás, ez megjelenik a másik lemez éleken is. Hajlítással egyidejű nyírás jelenik meg, és hogyha ezt a lemezmezőt most úgy tételezzük fel, hogy ezen, meg ezen az élen is oldalirányú elmozdulással szemben megtámasztott, ezeken az éleken megtámasztja az övlemez, tehát ezek oldalirányban megtámasztottak. Itt is oldalirányú megtámasztást tételezzünk fel, és ezt folytonos vonallal jelzem is. Ez általában egy merevítő bordával elérhető. És akkor azt látjuk, hogy az átló mentén egy nyomó igénybevétel alakul ki, míg a másik átló mentén húzó igénybevétel alakul ki. Nézzünk a táblára. Ezen a vonalon, ahol nyomóigénybevétel alakul ki, a lemez behorpad. Itt kilép a táblasíkjából, itt pedig a táblasíkjával befelé mozdul. Tehát kialakul egy ilyen típusú horpadás. Ezt úgy nevezzük, hogy nyírási horpadás, és ilyen átlós jellegű, ilyen összetett jelenség hatására itt húzott sáv alakul ki, itt pedig nyomott sáv. Ahogy deformálódni akar ez a lemezpanel, annak megfelelően húzott átló, nyomott átló, nyomott átló mentén következik be a nyírási horpadás. És nézzük a harmadik igénybevételi fajtát, aminek hatására lemezhorpadás bekövetkezik. Ez a Z irányú erő, amiből szigma Z normál feszültség keletkezik. Megint csak egy I keresztmetszetet tekintünk. És erre hat egy keresztirányú erő. Keresztirányú erő azt jelenti, hogy hossztengely az X, és hossztengelyre merőleges ez az erő, és a gerinc síkjában hat. Minden ilyen koncentrált erő valamekkora megoszlási hosszon adódik át. Tehát a valóságban nagyon ritka, bár elképzelhető, egészen koncentrált, szinte élmentén átadódó teher. Tipikusan valamekkora megoszlási hosszal rendelkezik, és ennek hatására bekövetkezik egy gerinc felső élénél koncentrálódó horpadási jelenség, megint csak keresztmetszeten is lerajzolva, valami olyasmi horpadás, ami hasonlatos ahhoz, ami a hajlító nyomaték hatására következett be a gerinc viszonylatában. A mai napon csak ezzel a jelenséggel foglalkozunk, a hosszirányú normál feszültség hatására bekövetkező horpadással. Ez vagy konstans lemezmező mentén konstans feszültség, vagy lineárisan változó feszültség hatására következhet be. Mind a kettőt elemeznünk kell ahhoz, hogy vagy nyomásra, vagy hajlításra a keresztmetszeti osztályozást végre tudjuk hajtani. Először ezt a jelenséget fogjuk kifejteni. Kiveszünk egy lemezmezőt, ezt a lemezmezőt fogjuk vizsgálni, megnézzük a stabilitási határállapotok bekövetkezését, ez az egyensúly elágazási határállapot, mekkora lesz az a kritikus feszültségintenzitás, amelynél bekövetkezik a horpadás. Megnézzük, mi következik be horpadás után, azaz posztkritikus állapotban, és ez alapján fogjuk jellemezni ezt a jelenséget, amiből a keresztmetszet osztályozást le tudjuk vezetni a karcsúság, lemezkarcsúság alapján. Tehát először az egyensúly elágazási határállapotot vizsgáljuk meg. Egy egyensúly elágazási problémánál a szerkezetet vagy szerkezeti elemet, jelen esetben egy lemezmezőt tökéletesnek tételezünk fel. Ez a tökéletes lemezmező egy téglalap alakú lemez.
előtte azért írjuk fel a címet, tehát Sigma X-et
vizsgáljuk,
Sigma X-nek a stabilitási határállapot
bekövetkezésében
először az egyensúlyi út elágazási határállapotot vizsgáljuk.
Azaz, adott szigma X-hez keressük
azt a kritikus intenzitást, ahol bekövetkezik az egyensúlyi út elágazása. És akkor most az idealizált lemezelem. Idealizált lemezelem egy téglalap alakú lemez. A téglalap alakú lemeznek minden éle csuklósan van megtámasztva. A méretei hosszirányban A méret, keresztirányban B méret. A lemeznek a vastagsága T. Hosszirányban hat egyenletesen az élmenti teher, ennek hatására keletkezik ez a sigma X feszültségintenzitás. Keressük azt a kritikus teherintenzitást, ahol bekövetkezik az egyensúlyi út elágazása, azaz behorpad a lemez. A lemez horpadási alakját mutatom megint ilyen szintvonalasan. Két jellemző metszetben alakul egy-egy fél színusz hullám. Ez a maximális érték. Síkból való kilépés vevé függvény írja le a horpadási alakot. Mitől függ ez a jelenség? Függ a B per T aránytól, azaz a keresztirányú méret osztva a vastagsággal. Függ az alfa paramétertől, ami az alfa B arányt mutatja, azaz a hossz hogyan viszonyul a keresztirányú mérethez. Ezek után a szigma kritikus teherintenzitás, amelynél bekövetkezik a horpadás, az úgy jellemezhető, hogy pi négyzet e osztva 12-ször 1 mínusz nő négyzet, ezek anyagi jellemzők idáig, rugalmassági modulus Poisson tényező a nő, szorozva t per b a négyzetennel, és szorozva egy k tényezővel, amit horpadási tényezőnek nevezünk. A K értéke egyenlő alfa per N plusz N per alfa a négyzeten. Az N jelenti hosszirányban a horpadási alakoknak a számát. Mindjárt megértjük, miről van szó. Tehát a K értékét kell definiálnunk. Ez lenne a K, ez pedig lenne itt az alfa. Alfa egyenlő 1, 2, 3, 4, 5-öt rajzoljunk fel, és a K értéke 1, 2, 3, 4, 5. A horpadás következőképpen alakul, hogy ha alfa egyenlő 1-jel, tehát A egyenlő B-vel egy négyzet alakú lemezről van szó, félszínusz hullám egyik, másik irányba, ugyanazzal a hullámhosszal, A egyenlő B-vel, akkor ez az érték 4. Akár kisebb, akár nagyobb a B, akkor nagyobb lesz a K értéke, valahogy így alakul. Még egyszer, ez az érték négyzet alakú lemeznél volt, és a négyes érték, és itt van a horpadási alak. Mi lesz akkor, hogyha kétszer ekkora lesz a lemez? Két alakban következik be hosszirányban a horpadás, azaz ugyanilyen alak lesz még egyszer. Ehhez ugyanakkor a kritikus tartozik, tehát az is négy lesz. Ha, bocsánat, itt elfelejtettem írni, hogy n egyenlő 1 a horpadási alakok száma, ha n egyenlő 2 olyan arányú lemeznél, ami kétszer olyan hosszú, mint magas, ott is 4 lesz ez az érték, de valahol egy laposabb, nem lineáris viselkedés tapasztalható. Tehát most lerajzolok ide egy olyan lemezt, ami kétszer olyan hosszú, mint magas, és bekövetkezik a horpadás egyik lemezmezőben, másik lemezmezőben, egyik kifelé, másik befelé horpad. És most már látható, hogy akármilyen hosszú a lemezünk, hogyha az alfa az egész szám, akkor ez az érték, ez a K érték mindig 4 lesz. Ez csak több hullámhozban fog bekövetkezni. És egyre inkább simul ki ez a nem lineáris szakasz, és ez az úgynevezett csipkegörbe, ami jellemzi hosszirányú normál feszültségre a téglalap alakú lemezmezőnek a horpadását, megadja a horpadási tényezőt. Ebből látszik, hogy ha biztonság javára akarjuk a K értékét feltételezni, akkor a K egyenlő 4-jel dolgozunk. Akár milyen a lemezmező arány, ennél kisebb nem lehet. Ennek a csipke görbének az alsó korlátja lesz a 4-es érték. El tudjuk képzelni, tehát itt most már N egyenlő 5, 5-szöröse a hossza magassághoz képest, 5 hullámhozban következik be a horpadás, de ehhez tartozó szigmakritikus ugyanakkora, mint az egy hullámhoz tartozó. Ez volt tehát az egyensúlyi út elágazás. Természetesen nem vezettük le ezt a képletet, de láttuk azt, hogy mitől függ. Anyag jellemző és a B per T-től. A kereszt irányú lemez méret oldalhossza a téglalapnak és a T-től. És látjuk azt, hogy az A-tól gyakorlatilag nem függ ez az érték. Hát azért nem függ, mert az alsó korlátot vettük, K egyenlő 4. Tehát A-tól nem függött, B-től függ, a B per T arány fogja befolyásolni az értéket. Tehát hosszirányú normál feszültségnél a normál feszültségre merőleges mérettől függ alapvetően ez a kritikus teherintenzitás. A másik mérettől, a hossz mérettől nem függ. És természetesen a vastagságtól. Továbbiakban B per T-vel, vagy majd látni fogjuk, a szabványos jelölésben C per T-vel fogunk dolgozni, és ez a B per T, vagy C per T, és a K tényező fogja azt megmondani számunkra, hogy hogyan kell eldönteni a keresztmetszeti osztályozást. Na nézzük, mi történik azután, hogy a lemez behorpad. Ez a lemezmező egy szigma kritikus teherintenzitásnál, feszültségintenzitásnál, bocsánat, behorpad. Ezek után a lemez esetében a posztkritikus viselkedés egy további tartalékkal, teherbírási tartalékkal bír. Ezt vizsgáljuk meg most. Tehát stabilitási határállapotot vizsgálunk, eddig vizsgáltuk az egyensúlyi út elágazását, most vizsgáljuk a posztkritikus határállapotot. Tehát posztkritikus határállapot. Mit jelent a posztkritikus? Kritikus utáni határállapot. Tekintsük ugyanezt a lemezmezőt, és azt kaptuk, hogy és már csak egyik oldalára rajzolom fel, azt kaptuk, hogy ennél a kritikus teherintenzitásnál bekövetkezett a lemezmezőnek a horpadása. Azaz kialakult a vevé horpadási alak ezzel az értékkel. Ez az erő egy normál erőből adódott, megint szimmetria miatt nem rajzolom a másik oldalt, és azt tapasztaljuk a lemez horpadás jelenségében, hogy az N erő ezek után, hogy behorpadt a lemez, tovább növelhető. Növelni tudjuk az N erőt, és a szerkezet még fel tudja venni ezt az erőt a posztkritikus állapotában. Ez együtt jár azzal, hogy a feszültség eloszlás megváltozik. Oly módon változik meg, hogy az élek mentén a szigma kritikust meghaladó feszültséget tudunk felvenni, de ez a feszültség eloszlás nem lineárissá válik, és valahogy így alakul. Élek mentén nagyobb feszültség, míg a behorpadt részen kisebb feszültség alakul ki. Tehát, miről van szó? Az N az növelhető, aminek hatására a behorpadt rész inaktív. Ez a behorpadt rész, itt látható, hogy a feszültségek csökkennek a szigma kritikushoz képest. A lemez él mentén azonban növekszik a feszültség. Növekvő feszültség a élek mentén, azaz ezek hatékony lemezmezőkké válnak. Ezt a hatékonyt úgy is nevezzük, hogy effektív. Vannak hatékony részek és inaktív részek, vagy effektív részek. Mi az oka ennek? Ennek az oka a következő, amikor behorpadt a lemez, nézzük meg, akkor a horpadás következtében ez a lemezmező, ez a középfelület egyben meg is nyúlt. Azaz itt kialakul húzó membrán erő. Ez a húzó membrán erő megpróbálja visszahúzni eredeti helyére ezt a lemezt. Tehát ez a húzó membrán igénybevétel az oka ennek, húzó membrán igénybevétel keresztirányban, aminek következménye a többlet teherbírás. Ezt úgy is nevezzük, hogy posztkritikus tartalékkal rendelkezik a lemez. Hangsúlyozom, hogy ez a jelenség csak akkor igaz, hogyha ez a horpadás rugalmas állapotban következik be. Mindjárt megértjük, hogy miért. Hogyha az élmenti feszültséget tekintjük, akkor a szigma és a W összefüggés úgy jellemezhető, hogy amíg el nem értük a szigma kritikust, addig nincsen oldalirányú elmozdulás. Ha tökéletes a lemez, ugyanazok a feltételek teljesülnek, amit eddig mindig elmondtunk az elágazási problémánál. Tökéletesen sík a lemez, lineárisan rugalmas az anyag, saját feszültség, imperfekciómentes. A posztkritikus viselkedés pedig ezzel a tendenciával jellemezhető. Tehát elágazási határállapot adta meg a szigma kritikust, ez volt egyensúlyú elágazás, ez pedig a posztkritikus viselkedést jellemzi. Elágazási határállapot, posztkritikus vagy kritikuson túli viselkedés. Ez tehát a tökéletes szerkezet. De a mi szerkezetünk az nem tökéletes, amit vizsgálunk a valóságban. Vizsgáljuk most meg a szigma W összefüggést két feltétellel. Az egyik esetben, bocsánat, mindegyik esetben itt van az FY, a folyáshatár. Tekintsük azt az esetet, amikor a szigma kritikus nagyobb, mint a folyáshatár. Tehát itt van a szigma kritikus. Olyanok a lemezarányok, hogy rugalmas állapotban nem következik be a lemezhorpadás. Itt lenne a posztkritikus jelleg görbéje. Nem tökéletes a lemez, kezdetben már van középen egy vevé nulla. Kezdeti alakhibája. És ebben az esetben azt kapjuk, hogy ami nem lineáris módon jön fel, növekszik a feszültség, ha elérjük az FY-t, szilárdsági szempontból a szerkezet tönkre megy. Ez egy szilárdsági tönkremenetel, megfolyik az anyag, azaz nem tudtunk elérni a szigma kritikusig. Ez akkor igaz, hogyha a B per T az kicsi, tehát viszonylag vastag, más néven zömök lemezről van szó. Kihasználható ebben az esetben a posztkritikus tartalék? Természetesen nem, hiszen horpadás előtt szilárdsági szempontból tönkre megy a szerkezet. Ez az egyes, kettes illetve hármas keresztmetszeti osztálynak a jellegzetessége. Abban az esetben azonban, hogyha a lemez már rugalmas állapotban behorpad, azaz a szigma kritikus kisebb, mint az epsilon, és valahogy így néz neki a posztkritikus egyensúlyi utat mutató ág. Megint nézzük meg a tényleges lemez viselkedését. Itt is kiindulunk egy kezdeti alakhibából, és nézzük meg, hogy mi következik be. Ha már van egy kezdeti alak, akkor imperfekt alak, akkor nem ezen az ágon jövünk felfelé, hanem valahogy így jövünk, de itt egy inflexióhoz jutunk, és mennénk tovább ehhez az ághoz, közelítenénk meg ezt az ágat, a tökéletes szerkezetet, de valahol az FY-nál tovább nem mehetünk, mert bekövetkezik a képlékeny állapot, tehát itt is bekövetkezik valahol, hát nem is feltétlenül jutunk el idáig, de feszültségben, mert hajlítás is megjelenik, de most a csúcsfeszültséget nézzük, és mégis azt mondom, hogy korrekt, hogyha ezt a pontot jelezzük. Bekövetkezik itt is a képlékeny állapot, a lemezhorpadás az posztkritikus tartalékkal rendelkezik, és szigma kritikuson túl tudunk menni, és itt van ez a bizonyos posztkritikus tartalék. Ez akkor igaz, hogyha a B per T az nagy. Ez azt jelenti, hogy rugalmas állapotban behorpadt, mert olyan vékony a másik mérethez képest, hogy behorpad. Ezeket a lemezeket karcsú lemezeknek nevezzük. Mi az eddigiekben azt mondtuk, hogy zömök lemezekkel dolgozunk, amelyek esetén kihasználható volt, vagy részben kihasználható volt a képlékeny állapot. Ha B per T nagy, karcsú lemezek jelennek meg, akkor a stabilitás fogja determinálni a tönkremenetelt. Stabilitási tönkremenetel lesz, de kihasználható az a többlet, ami a lemezhorpadási jelenségből a feszültségek átrendeződése miatt alakul ki. Ha az anyagnak a szilárdsági teherbírását ki akarjuk használni, akkor úgy tervezzük, hogy a B per T az kicsi legyen, és akkor egyes, kettes, esetleg hármas keresztmetszeti osztályunk lesz, és tudunk rugalmasan vagy képlékenyen, illetve inkább képlékenyen méretezni, de el tudunk jutni a szilárdsági tönkremenetelig. Ebben az esetben, ha a B per T nagy, nem tudunk eljutni a szilárdsági tönkremenetelig, a vége valahol szilárdsági jellegű tönkremenetel lesz, de behorpad előtte a lemez. Rugalmas állapotban nem baj, nem erre a szigma kritikusra fogunk tervezni, hanem arra az igénybevétel átrendezésből adódó, úgynevezett effektív keresztmetszet alapján számítható teherbírásra, ami, mint már mondtam, acélszerkezetek kettőnek lesz az anyaga. Amivel foglalkozunk a továbbiakban, hogy B per T alapján hogyan tudjuk eldönteni azt, hogy melyik keresztmetszeti osztályba tartozik a lemezmező. Szünet után ezzel foglalkozunk. Megértettük a lemezhorpadás jelenségét. Folytatjuk a jellemzéssel. Hasonló jellemzőt keresünk, mint amit eddigi stabilitásvesztési módoknál már alkalmaztunk. Nyomott rudnál is, hajlított gerendánál is, kihajlás, kifordulás esetében a karcsúságot definiáltuk, amivel jellemezni tudtuk a szerkezeti elemnek a hajlamát a stabilitásvesztésre. Ezt tesszük most is, lemezkarcsúságot definiálunk. A definíció lépései, a definiálás lépései a következők lesznek. Szigma kritikusból indulunk ki. Szigma kritikus alapján az Euler-Rudd szigma kritikusával megtalálva az ekvivalenciát meghatározzuk a karcsúsági tényezőt, amit lambda p-nek nevezünk, és hogyha az Euler karcsúsággal elosztjuk és anyagminőségtől függetlenítjük, akkor kapjuk a lambda p felülvonást, a viszonyított lemezkarcsúságot. A kis p a plate-ből adódik, plate buckling a lemezhorpadás angolul, tehát lemezkarcsúság, a plate a lemez, lemezkarcsúságot definiálunk. Felírtuk már a szigma kritikust. A szigma kritikus egyenlő pi négyzet e osztva 12-ször 1 minusz nü négyzet, szorozva t per b a négyzeten, szorozva k-val, horpadási tényezővel. Ezt tegyük egyenlővé az Euler-Rudd szigma kritikusával, pi négyzet e osztva lambda p a négyzetennel. A pi négyzet e az kiesik, és azt kapjuk, hogy a lambda p az egyenlő, gyököt vonva négyzetgyök alatt 12-ször 1 minusz nő a négyzeten, osztva a gyök k-val átosztva, osztva gyök k-val, és szorozva b per t-vel. A nő értéke acél esetén 0,3 tized. Ha ezt helyettesítjük, akkor ez egy konstans, ami pedig 3,3 tized, osztva négyzetgyök k, szorozva b per t-vel. Ez lenne a lemez karcsúságnak a definíciója, tehát lambda p ettől függ. B per t-től a k elvileg függ az alfától, tehát az a per b-től, de láttuk, hogy annak a korlátja az lenne a 4. Tehát ez jellemzi a karcsúságot. Hogyan kapunk ebből viszonyított karcsúságot? Lambda p felülvonást úgy kapunk, hogyha a lambda p-t elosztjuk a lambda 1-jel. A lambda 1 volt az Euler karcsúság, az pedig pi-szer négyzetgyök alatt e osztva fy-nal. Ez egy anyag jellemző, adott acél anyagra, ez egy konstans, ahogy eddig láttuk a kihajlásnál és a kifordulásnál is. Ugyanezt a lambda p-t kapjuk akkor, és ugyanezt a lambda p felülvonást kapjuk akkor, hogyha kiindulunk a karcsúság általános definíciójából. A karcsúság általános definíciója azt mondja, hogy a lambda p felülvonás az egyenlő négyzetgyök alatt fy per szigma kritikus. Ugye emlékszünk erre. Most ide beírjuk a lemez karcsúságra, vagy bocsánat, a lemezre kapott szigma kritikust, fy osztva, és ide beírjuk ezt az összefüggést, a pi négyzet e per 12-ször 1 minusz nő négyzet, szorozva t per b a négyzeten, szorozva k-val. Ránézünk, azonnal látható, hogy itt van lambda 1 inverze, a négyzeten, és hogyha megint csak a 12 1 minusz nő négyzetbe a nő egyenlő 0,3-at behelyettesítünk, gyököt vonunk, kiemelünk, akkor ugyanazt kapjuk, ami ott fent van, 3,3 per négyzetgyök alatt k, szorozva b per t-vel, és szorozva 1 per lambda 1-jel az Euler karcsúsággal. Tehát általános definícióból is ugyanazt kaptuk. Az általános definíciót azonban felhasználhatjuk arra, hogy ebből meghatározzuk a szigma kritikus per FY összefüggést, ami egyenlő 1 per lambda P felülvonás a négyzetennel. Rajzoljuk most fel ezek után azt az összefüggést, amely a szigma kritikus per FY arányt mutatja a lemezkarcsúság függvényében. A tábla másik oldalára fogom ezt felrajzolni. Tehát függőleges tengelyen szigma kritikus per FY. Vízszintes tengelyen lambda P felülvonás viszonyított lemezkarcsúság. Itt van az egyes érték, amikor a szigma kritikus azonos az FY-nal, és itt van a másik egyes érték. Hát ennél ugye a hiperbolának az értéke az adott, és valahogy így néz ki ez az összefüggés, tehát ez a szigma kritikus osztva FY egyenlő 1 per lambda P a négyzetennel. Mit kapunk, mit látunk ebből az ábrából? Azt látjuk, hogy ezen a szakaszon, ami itt jelenik meg, a tönkremenetel az szilárdsági. Azaz itt a szigma kritikus nagyobb, mint az FY, tehát ahogy az előző óra végén, szünet előtt láthattuk, itt a szilárdsági határállapot, a folyás lesz a mértékadó. Ezen a szakaszon, hogyha a lambda P ebbe a tartományba esik, akkor lemezhorpadás következik be. Tehát itt a szigma kritikus az kisebb, mint az FY. Ott ez az ág jellemzi a tönkremenetelt. Innen tehát ez volt a szilárdsági, itt pedig a stabilitási tönkremenetel. Szigma kritikus ebben az esetben a tökéletes szerkezetnek a jellemzőit mutatta. Tudjuk, hogy a valóságos lemezviselkedés az valahol ez alatt, itt ebben a tartományban inkább fölötte van a posztkritikus tartalék miatt, de itt egy kombinálódó jelenség van, rugalmas, képlékeny lemezhorpadás. Ezért a négyes keresztmetszeti osztály az nem pontosan az egyesnél lesz, hanem valahol annál kisebb értéknél az a határ, ahol elválik egymástól a négyes keresztmetszeti osztály és a hármas keresztmetszeti osztály. Ha megvizsgáljuk a jelenséget, a képlékeny lemezhorpadást, akkor meg tudjuk különböztetni azokat a további határokat, ahol elválik egymástól a hármas, kettes, illetőleg az a tartománya, hogy az egyes keresztmetszeti osztály van. Ha ez a gerinclemezmező hajlított, akkor ezek az értékek 0,5, 0,6, 0,91-es lambda P felülvonáshoz tehetők. Ezek az értékek már kísérletből, szemi-empirikus vizsgálatokból derülnek ki. Még egyszer, mi látható a táblán? Látható az elvi összefüggés színessel, ahol elválik egymástól a szilárdsági és a stabilitási határállapot. Nagyon hasonlóan ahhoz, amit eddig láttunk az Euler-hiperbolánál, kihajlásnál. Itt mi most ezt a tartományt nem vizsgáljuk. Azt vizsgáljuk, hogy a szilárdsági tartományban a lemezhorpadás jelensége rugalmas, rugalmas képlékeny és képlékeny lemezhorpadás milyen határoknál válik el attól függően, hogy milyen típusú lemezelemre, milyen típusú hosszirányú feszültség hat. Példaként azt mutattam, hogy ha egy gerinclemezre hajlító normál feszültség hat, akkor hol találhatók az egyes keresztmetszeti osztályok határai, amit még egyszer kísérletekből, kísérletek feldolgozásával, szemiempirikus összefüggésekből határoztak meg. Tehát, hogyha hajlított lemezmező esetében a lambda P felülvonás nagyobb, mint 90, 0,91, akkor négyes keresztmetszeti osztály rugalmas lemezhorpadás. Hogyha 0,6-0,91 közé esik, akkor 3-as keresztmetszeti osztály, 0,5-0,6 között 2-es, és 0,5-nél kisebb lambda P felülvonás esetén lesz a lemezmező hajlításra 1-es keresztmetszeti osztályú. Nézzük ezek után, hogy mik is azok a lemezmezők. Lemezelemeket, lemezmezőket definiálunk. Egyszerűség kedvéért csak ízelvényben. Következő módon. Itt van egy hegesztett I keresztmetszet, szimmetrikus kialakítással, kettős vagy kétoldali sarokvarattal kialakítva. Itt van nagyjából egy ekvivalens keresztmetszet, melegen hengerelt gyártás technológiával készült. Ebben az esetben a gerinc nyakban egy lekerekítési sugár biztosítja az átmenetet az öv és a gerinc lemez között. Egyik esetben a szerkezetre tiszta normál igénybevétel működik, másik esetben hajlító igénybevétel működik. Definiáljuk a lemezelemeket. Az gerincben definiáljuk a sarokvaratok talpontjai közötti lemezmezőt, amit itt látunk. Ennek a lemezmezőnek a modellje egy két hossz menti élén csuklósan megtámasztott lemezelem. Ennek a két jellemzője a C méret és a T lemezvastagság. Definiáljuk ugyanezt a lemezelemet a melegen hengerelt szelvényben. A melegen hengerelt szelvényben a gerinc nyakban kialakított görbületi sugár végénél megjelenő rész lesz a vizsgálatunk tárgya, megint csak azt tételezve fel, hogy csuklós hosszmenti megtámasztással rendelkezik, és ugyanúgy ezt a méretet C-nek, vastagságot T-nek nevezzük. Nézzük, az övben milyen lemezelemünk van. Az övben is a kiindulás a heggesztett tartó esetében a heggesztési varatnak a talpontja, és onnan a szabad él felé ez lesz az övbeli lemezelem. Ennek a modellje itt csuklós, másik végén szabad. Tehát egyik él mentén csuklós, másik él mentén szabad lemezmező. Ennek a hossza a C, vastagsága a T. Szabványos jelöléseket használok. A hengerelt szelvény esetében a görbület végénél definiáljuk a lemezmezőt, a végső görbületi sugártól eltekintve megint csak egy csuklós, szabad teremű mezőnk van, amelynek szélessége C, vastagsága T. Ezek után nézzük meg, hogy ezekre a lemezmezőkre, a csuklós-csuklós téglalap alakú lemezmezőre milyen feszültség hat akkor, hogyha normál erő hat a szerkezetre. Hát egy konstans normál feszültség. Ez a konstans normál feszültség azt jelenti, hogy erre a lemezmezőre a K értéke, amit a szabvány K szigmának nevez, az egyenlő 4-gyel. Abban az esetben, hogy ha változik a normál feszültség hajlítás következtében, akkor erre a feszültség elosztásra, amit itt látunk, a K szigma értéke 23,8. Hát jóval nagyobb lesz a szigma kritikus, hogyha ebből a feszültségből indulunk ki. Természetesen, mert itt csak egy része lesz nyomva a keresztmetszetnek, az sem konstans feszültséggel, hanem lineárisan változó feszültséggel. Tehát a K szigma erre a mezőre, bármelyikre, a két végén csuklósan megtámasztott mezőre 23,8, illetve 4, attól függően, hogy milyen a feszültségeloszlás. Nézzük a másik elemet. Ebben az elemben milyen feszültségeloszlás lesz? Hajlításból, vagy normál feszültségből, normál erőből? Milyen lesz? Mindkét esetben ebben konstans a feszültség. Konstans nyomófeszültség lesz benne. Tehát a modellre itt a nyomófeszültséget akar rajzolni, a felsőre kellene elnézést kérni, csak ott nincsen helyem, akkor ez egy konstans nyomófeszültség lesz. A modellre, a kékkel jelölt modellre, természetesen ennek megfelelően ez a konstans nyomófeszültség fog hatni. És minthogy itt az egyik él szabad, a K értéke jóval kisebb lesz, a K szigma erre a lemezmezőre 0,42. Ezek után van kétfajta szerkezeti lemezelemen, bocsánat, ebben a szerkezetben. Az egyiknél kétfajta igénybevételi mód, a másiknál egy. Hozzáteszem, természetesen erre is lehetne változó feszültség, de most ezzel nem foglalkozunk. Tehát most azzal foglalkozunk, hogy vagy nyomott, vagy hajlított, vagy ilyen gyártás technológiával készülő I-keresztmetszet, és azt vizsgáljuk, hogy a C per T függvényében melyik keresztmetszeti osztályba tartozik. Ez lenne a célunk. Hát akkor ezt oldjuk meg. Tehát adott a C per T arány, és A kérdés meg adott az igénybevételi mód, adott a lemezelem, és az a kérdés, hogy milyen keresztmetszeti osztályba tartozik. Induljunk ki a gerincből. Induljunk ki a nyomásból. És induljunk ki a lambda P definíciójából. Ez egyenlő gyök alatt fy per szigma kritikus. Ahhoz, hogy ezt anyagtól függetlenné tudjuk tenni, a következőt vezetjük be. Következő jelölést. Fy helyére beírjuk, hogy 235 newton per milliméter négyzet. A legalacsonyabb folyáshatárú szerkezeti acélt. Ide viszont beteszünk egy epsilon négyzetet. Az epsilon négyzet pedig jelenti a 235 per fy-t. Az epsilon, ez a epsilon négyzet volt, az epsilon akkor a gyök alatt lesz. Ez azt jelenti, hogy ha magasabb szilárdságú az acél, 235 kiesik, és ide feljön mondjuk a 355-ös folyáshatár. Írjuk be ezek után a szigma kritikust. Pi négyzet E osztva 12-ször 1 minusz nő négyzet, osztva T per C a négyzeten, szorozva K szigma. Ha ezt mindent behelyettesít, ha ezt oly módon megoldjuk, hogy mindent, amit ismerünk, pit, et, nüt, behelyettesítjük, akkor azt a képletet kapjuk, hogy C per T osztva epsilonszor egy konstans, ami 28,4, szorozva négyzetgyök K szigma. Ezek után ebben az esetben a K szigma egyenlő 4-jel, mert gerincről van szó, tiszta nyomásról van szó, és megvizsgáljuk a lambda P-nek a korlátjait, és a lambda P korlátokhoz megvizsgáljuk a C per T korlátokat. Hát ezt írjuk fel, de most táblát kell váltani. Tehát abból a formulából, bocsánat, abból az összefüggésből, ami a szigma kritikus per fy és lambda p felúvonás összefüggésben van, kivesszük a korlátokat normál igénybevételre, hajlító igénybevételre, és abból a lambda p korlátok alapján meghatározzuk a c per t-t. Látjuk, hogy a k szigma ismert, az epsilon az ugye anyagfüggő konstans, és megkapjuk azt, hogy különböző minőségű anyagoknál mi lesz a C per T-nek a korlátja különböző keresztmetszeti osztályok esetén.
Tehát
lambda P felülvonás, ugyanabból indulunk ki, C per T osztva epsilonszor 28,4, mint konstans szorozva gyök K szigma. A korlátok a következők tiszta nyomás esetén 0,58, 0,67 és 0,74. Ezek adódtak kísérletből és ehhez kapcsolódó szemi-empirikus vizsgálatokból. Ha behelyettesítjük ezt a lambda P-t, akkor K szigma egyenlő 4-jel adódik a C per T-re a következő arány. C per T kisebb egyenlő 33 epsilon. Ha ez teljesül, akkor egyes keresztmetszeti osztályhoz tartozik a lemezelem. Gerinclemez tiszta nyomásra. Ha ez a következő feltétel kerül vizsgálatra, akkor C per T kisebb egyenlő 38 epsilon. Ha ez teljesül, akkor kettes keresztmetszeti osztályba tartozik. Nyilván kettő között lesz, akkor lesz kettes. A 0,74-ből adódik C per T-re 42, és ez lesz a hármas keresztmetszeti osztálynak a határa. Tehát induljunk ki abból, hogy van egy 2,35-ös anyagunk, induljunk ki abból, hogy van egy 1 centi vastag lemezünk, gerinclemezünk. Ez az 1 centi vastag gerinclemez, ha 33 centinél nem szélesebb, akkor egyes keresztmetszeti osztályú lesz. Ha 33 és 38 centi közé esik, akkor lesz kettes keresztmetszeti osztályú, 38-42 centi között lesz hármas keresztmetszeti osztályú, és hogyha nagyobb, mint 42 centi, akkor négyes keresztmetszeti osztályú, azaz rugalmas állapotban horpadni fog. Ez volt tehát az az eset, amikor a gerinc nyomásra volt igénybe véve. Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a gerinc hajlításra van figyelembe véve. Ebben az esetben a K szigma, ahogy látható fent, 23,8. Természetesen ebben az esetben a C per T korlátok jóval nagyobbak lesznek. Itt a lambda P-ből indulunk, lambda P felülvonásból indulunk ki, ugyanez a képlet, és vizsgáljuk a korlátokat, ami ahogy ott fel van írva, 0,5, 0,6 és 0,92. Illetve azt már letöröltem. Nem, 91 volt. Ebből adódó korlátok C per T-re, még egyszer ide a K szigmához a 23,8 tartozik hajlítás esetén, az összes többi ugyanaz. A C per T-re adódik ebben az esetben egyes keresztmetszeti osztálynál 72 epsilon, a kettes keresztmetszeti osztálynál 83 epsilon, és a hármas keresztmetszeti osztálynál tartozik 124 epsilon. Megint csak ugyanazt a példát használva, ha 235-ös az anyag, tehát epsilon az 1, és 1 cm vastag a lemez, akkor a gerinclemez magassága ahhoz, hogy egyes keresztmetszeti osztályú legyen hajlításra, 72 centinél nem lehet nagyobb. Abban az esetben, hogyha kettes keresztmetszeti osztályba akarjuk soroltatni a lemezt, 83-72 centi közé kell essen. Ha 83 és 124 centi közé esik, tehát akkor már egy magasabb elemünk van, akkor hármas keresztmetszeti osztályba esik, és hogyha az 1 cm vastag lemezünk, gerinclemezünk magassága nagyobb, mint 124 centi, akkor ez négyes keresztmetszeti osztályba sorolandó. Nézzük meg az övlemezt még. Az övlemezelem mind hajlítás, mind nyomóerő esetén tiszta nyomásra lesz igénybe véve. A modell az láthattuk, hogy egyik végén csuklós, egyik lemezél mentén csuklós, másik lemezél mellett szabad. Erre vonatkozóan a K szigma az 0,42-vel egyenlő. Ebből a lambda P arányok ugyanazok 0,58, 0,67, 0,74. Ebből adódó C per T korlátok természetesen most sokkal kisebbek lesznek. Az egyes keresztmetszeti osztálynál 9 epsilon, a kettes keresztmetszeti osztálynál 10 epsilon a korlát, és 14 epsilon a korlát a hármas keresztmetszeti osztályra vonatkozóan. Tehát megint ugyan ennél a példánál maradva, 235-ös anyag esetén epsilon egyenlő 1, 1 cm vastag lemez esetén, övlemez esetén, az övlemez félszélessége, hát természetesen a modellből kiindulva félszélessége, az 9 centinél hosszabb nem lehet, 10 centi, hogyha kettes keresztmetszeti osztály, 14 centi lehet hármas keresztmetszeti osztály esetén, és hogyha 14 centinél ez szélesebb, abban az esetben negyedik keresztmetszeti osztályba tartozik, tehát abban az esetben az MCRD a szokásos képleteinkkel, eddig tanult képleteinkkel nem számítható. Ez az alapelve a keresztmetszeti osztályozásnak, és most oldjunk meg két nagyon egyszerű példát, egy hegesztett, egy hengerelt szelvényre vonatkozóan, soroljuk be hajlításra, illetőleg nyomásra a lemezelemeket keresztmetszeti osztályba. Nézzük akkor az első példát. Ebben a fél évben, sajnos gyakorlaton erre nem nyílik lehetőség. A következő fél évben, hogy ezt gyakoroljuk, a következő fél évben, aki acélszerkezetek kettő tárgyat fog tanulni, az azzal indul, hogy rögtön a fél év elején az alkalmazott keresztmetszeteket, amit házi feladatban, tervezési feladatban alkalmazunk, első lépés, hogy osztályba kell sorolni. Hát ezt a következőképpen tesszük. Legyen az első példa egy melegen hengerelt szelvény. A melegen hengerelt szelvény egy HEB 200-as, amelynek a keresztmetszete az valahogy így néz ki. Egyik méret, 20 centi a másik méret. Ez B egyenlő 200 mm, a gerincnek a méretét jelenti, az övnek a méretét, a TF, BF-et írok, a TF az 15 mm, a teljes magasság a H méret, nem csak a gerinc magassága, hanem a teljes magasság, az is 200 mm, és a gerincnek a vastagsága, a TW, az 9 mm. Egy jellemzőre még szükségünk lesz, az pedig a görbületi sugár, az R egyenlő 18 mm. Ennek a elemnek az anyaga S275-ös, Ehhez tartozik az epsilon egyenlő gyök alatt 2,35 osztva 2,75-tel, ez egyenlő 0,924. Tiszta normál erőre a lemezelemek keresztmetszeti osztályba sorolása a feladat. Kezdjük az övvel. Először meg kell határozni a CF értéket, az övre vonatkozó lemezelem modellnek a szélességét. Kiindulás a B per 2. A B per 2 tart innen idáig. BF per 2, bocsánat. Ebből le kell vonni egyszer a gerinclemeznek a felét, a TW per 2-t, és le kell vonni a görbületi sugarat. Látható, ugye? Tehát egyszer a gerinclemez fele, másodszor pedig a görbületi sugár, amit le kell vonni belőle. Megkapjuk ezt az értéket, innen idáig ez lenne a CF. Helyettesítsük be, 200 per 2, mínusz 9 per 2, mínusz 18, végeredmény 77,5 mm. Ezek után a CF per TF érték az egyenlő lesz 77,5 osztva 15-tel. Az eredmény 5,17. Az 5,17 az kisebb, mint 9 epsilon. Az epsilon 0,924, a szorzat 8,32. Ebből következik, hogy az öv egyes keresztmetszeti osztályú. Nézzük a gerincet. A gerinc esetén a CW az egyenlő a H-ból, a teljes magasságból levonva kétszer a TF-et és kétszer az R-t. Azaz, 200-ból levonjuk kettőször a 15-öt és kettőször a 18-at, végeredményként adódik 134 mm. CW per TW egyenlő 134 osztva 9-el, az eredmény 14,89, de most ezt a 33 epsilonnal hasonlítjuk. 33 epsilonnál biztos, hogy kisebb, mert ez egyenlő 30,5, tehát ez is egyes keresztmetszeti osztályú. A besorolás teljes keresztmetszet szintjén a kisebb keresztmetszeti osztály alapján történik. Most mind a kettő egyes, tehát a teljes keresztmetszet osztálya az egyes. Most nézzünk egy másik példát, amelyben heggesztett keresztmetszetet vizsgálunk. A következő módon, tehát a második példában keresztmetszetet osztályba sorolunk egy olyan heggesztett szelvényre, amelynek a méretei a következők. Kétoldali sarokvarat, lemezméretek, BF egyenlő az öveknek a szélessége 260 mm, TF egyenlő 14 mm. Gerincnek a magassága HW, most ténylegesen a gerinc magasságáról van szó, 230 mm, a TW egyenlő 10 mm. A varatnak kétoldali sarokvarat, varat mérete 5 mm. Ezek, ja, még nem adtam meg az S355-ös anyagminőséget. Az S355-höz az epsilon 0,81, tehát gyök alatt 235 osztva 355-tel. Vizsgáljuk először most a gerincet. Bocsánat, nem mondtam még meg, hogy most hajlításra akarjuk besorolni ezt a lemezmezőt. Tehát hajlításra milyen keresztmetszeti osztályú? A gerincet vizsgáljuk, meg kell határozni a CW-t. A CW az adódik a HW mínusz, ez a méret, ennek a egyenlő szárú háromszögnek a befogó mérete. A magasság az A, akkor ez A szor gyök 2, és le kell vonni belőle a 2-ször A szor gyök 2-t. Bocsánat, gerincről van szó, tehát ezt a méretet akarjuk meghatározni, ez lenne a CW. Levonjuk ezt a két befogót, ha a magasság A, akkor ez a befogó A-szor gyök 2, A-szor gyök 2, tehát kétszer A-szor gyök 2-ször a levonandó. Ezek az értékek 230 mínusz 2-ször gyök 2-ször 5, a végeredmény 215,9 mm. CW per TW egyenlő 215,9 osztva a vastagság 10 mm, kapunk 21,59-et, ami kisebb, mint hajlításra 72 epsilon az egyesnek a korlátja, ami egyenlő 58,32, tehát a gerinc hajlításra egyes keresztmetszeti osztályú. Hát eddig minden egyes volt, most az övnél lesz egy váltás. Az öv esetében a CF lemezelem modellnek a szélessége az egyenlő lesz a BF-ből, BF per 2-ből. Levonjuk megint csak a TW per 2-t, és levonjuk ezt a befogót, ami A-szor gyök 2. Ezek az értékek a következők lesznek, tehát a BF 260 per 2, mínusz 10 per 2, mínusz 5-ször gyök 2. Ez az érték a végén 117,9 mm. A CF per TF érték így lesz 117,9, osztva lemezvastagság 14 mm, az eredmény 8,42 század. Ezek után, ha egyes keresztmetszeti osztály lenne, akkor a korlát 7,29 lenne. Kettes esetben a korlát 8,1, hármas esetben a felső korlát 11,34. Milyen keresztmetszeti osztályú lesz ez az öv, ahol a CF per TF 8,42 ezek után. Biztos nem egyes, mert ennél kisebbnek kellene legyen. Nem kettes, mert nem kisebb, mint 8,1. A kettő közé esik, tehát a keresztmetszeti osztály 3-as. Ennek a lemezelemnek tehát 3-as a keresztmetszeti osztálya. A gerincé 1-es volt. Ha ezt most hajlításra ellenőriznénk, akkor összességében a kettő közül a kedvezőtlenebbet vesszük ki, azaz a keresztmetszet osztálya, a teljes I keresztmetszetnek az osztálya így 3-as lesz, és erre az MCRD, ha hajlításra vizsgáljuk, egyenlő M elasztikus RD lenne. Ezt természetesen későbbiekben mindenki tervezési feladatban, aki ezen a szakirányon fog tovább haladni, gyakorolni fogja. Most visszakérni nem fogjuk gyakorlati szempontból, elméleti kérdés a lemezhorpadásról, illetve a lemezhorpadás elveinek alkalmazására a keresztmetszeti osztályozásban a tesztben fogjuk visszakérdezni. Köszönöm már a figyelmet!